áldjon meg titeket az Úr Jézus Krisztus. Lapozzatok kérlek a Bibliáitól a római levélhez. Az első fejezetben olvassuk Isten igéjét a 22. verstől és a 23. verstől fogjuk majd megnézni a szakasz végéig, méghozzá a 32. versi terjű szakasz. Több szempontból is aktuális igék ezek, több olyan dolgot is látni fogunk benne, amely ma nagy erővel jelentkezik, és próbálják a keresztények torkán is lenyomni, mint hamisságot. No, római levél első fejezet 22. verstől helyeteket ülökövessétek Bibliájukban is igéjét. Akik bősnek mondják magukat, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt, madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki állunk mindörökké. Amen. Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek, mert asszonyai felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a nőinemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük. Férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik tévegésük méltó büntetését önmagukban. És mivel nem méltatták Isten arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem élik. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, tele ízséggel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal, besugulók, rágalmazók, Isten gyűlölők, gőgösek, fenhéjázók, dicsekők, találékonyak a rosszban, szüleinek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ezek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltók, akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Amen. Eddig Isten igéje. Megdöbbentő látlelet a teremtett világról, és arról, ami lett és vár ez a világ. Egyesek azt mondják, hogy Pál apostol itt a első szakaszban visszautal Noé napjaira, az ősvilágra, a teremtés utáni korszakra, időszakra, amely az özönvíz zárt le, és az özönvíz által pusztult el az akkori világ, kivéve Noét és az ő közvetlen családját és azokat az állatokat, akiket Isten megmentett a bárkában. Így olvastuk, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak négylábúak és csúszómászók képével. Az ős világban azt tudjuk, és azért is gondolom, hogy nem áll messze a valóság, hogy Pál apostol esetleg utalt erre a korszakra ezekben a meghatározásokban. Az ősvilágban ugye elhatalmasodott a gonoszság, áradt a gonoszság. Mózes könyvében azt olvassuk a Mózes első könyve 6. fejezet 5. versétől, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata, gondolj vele, minden szándéka és gondolata az ember szívének szüntelenül, szünet nélkül gonosz. Megbánta az Úr, hogy ember alkotott a Földön. Tehát nem azt bánta meg Isten, hogy állatokat és növényeket alkotott, hanem azt bánta meg, hogy embert alkotott a Földön. Az ember által lépett be a gonoszság a világban. Az ember adott utat a gonoszságnak, amely keresztül belépett a világban. Ennek több oka is van. Ezt mondta az Úr. Eltöröm a Föld színéről az embert, aki teremtette. Az emberrel együtt a négy állatokat, az állatokat, a csúszómászókat, az égi madarakat, mert megbántam, hogy alkottam őket, itt a párhuzam, amit Pál apostol is említ, az embereket, csúszómászokat, négylábúakat, égi madarakat említi Pál is, és ugyanezt említi a Mózes könyvében is az ige. Noé azonban azt mondja, hogy az írás kegyelmet talált az Úr előtt. Tehát még ebben a gonosz világban is volt olyan, és voltak olyanok, akik kegyelmet találtak Isten előtt. Ott is voltak úgynevezett igazak. Noénak ez a története, és így mondja az írás, Noé igaz volt, igaz ember volt, fethetetlen a maga nemzedékében, Istennel járt Noé. Ugye az úgynevezett szándékok, az igazak, mondom, ma is gondolkodnak, nyilván ilyen nemzetségben vannak igazak, de ezt most hagyjuk. Isten nyilvánítja Noét igaznak, mert Noé Istennel járt, és Noé kegyelmet talált. Noé azért volt igaz, mert Isten kegyelmében élte az életét, Istennel való személyes közösségben élte az életét, és ezért nevezi a Biblia őt igaznak. Nem tökéletes ember volt Noé, hanem Isten kegyelmével élt Noé. Isten kereső szíve volt Noé, és ezért menekült meg a maga korában. Péter a következőket írja az első levelében, a harmadik rész, 18-as versében. Egy Péter 3, 18, 22, és majd a 2 Pétert is olvasni fogom. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Isten ezeressen minket, miután halálra adatott tesz szerint, de megelevenítetett a Szentlélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben kevés szám szerint 8 lélek menekült meg a vizen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, azaz a bemerítés, amely nem a tesz szennyének lemosás, nem egy liturgikus cselekedet, üres liturgia, hanem könyörgés Istenhez jó lelkismeretnél, a feltámadt Jézus Krisztus által, azaz a megváltozott szív, az újjászületett lélekben jelenik meg az új természet, és így lesz jó a lelkismerete. Ezt Jézus Krisztus által cselekszik meg az Isten a Szentlélek és az ige nyomán, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbjában, és alá vettetett neki angyalok, hatalmasság és erők. 2 Péter 3.6-tól pedig azt mondja az írás, ezáltal az Isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, mostani élet és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fel az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen rejtve előttetek szeretteit, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint az egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Noé a maga korában a népe között proféta volt. Prédikált az élete, prédikált a szavaival, és prédikált a cselekedetével, mert Istennek engedelmeskedve olyan helyen épített bárkát, ahol még víz sem volt, mert még eső sem esett. De mivel Istennek, Istenben bízott, Istenben bízó volt a szíve, hitt Istennek, ezért elkezdett építeni a bárkát. Tehát Mózes a maga korában hosszú éveken keresztül prédikált, hosszú éveken keresztül bemutatta azt, hogy mit jelent Istenben hinni, Istenben bízni, az ő kegyelmében élni, és mit jelent Istennek engedelmeskedni. Maga korában tehát Noé prédikátor volt, proféta volt. Ugyanebben a sorban állva Péter apostol is, akinek a szavait olvastuk, majd Péter apostol után összes keresztény igehirdető és bizonyságtevő ebben a sorban áll, az az Isten kegyelmével, aki élt, az hirdeti Isten igazságát, szavaival és cselekedeteivel egyaránt, hogy mit jelent az Istenben bízni, neki hinni és Jézus Krisztust követni. Hirdeti mindenképpen az Isten kegyelmét, a megbocsátás üzenetét, a szabadításnak a jó hírét. Josztott egy nagyon idevágó megállapítást tesz. Következő. A Szentírásból elég világosan kitűnik, hogy a bűn lényege az istentelenség. Az a próbálkozás, hogy az ember megszabaduljon Istentől. De mivel erre képtelen, feltett szándéka, hogy úgy éljen, mintha ez lehetséges volna. Az ember feltett szándéka, hogy megszabaduljon Istentől, de ez lehetetlenség, ezért megpróbál úgy élni, mintha ez lehető lenne, ez lehetséges lenne. Az igében Isten ítéletével kapcsolatban van egy olyan aspektus, amire általában nem gondolunk. És kiemelő néhány bűnt, ami eléri az inger küszöbünket, és akkor azt mondjuk, hogy hú, ez nagyon borzasztó. És akkor ebben volt egy felsorolás, 8-10 bűn volt, és akkor ebből lehet mazsolázni az emberek, mi az, hogy oh, borzasztó! De mi van a többiben? Istennek ítélete három dimenzióban nyilvánul meg az emberek között. Az első dimenziója az Isten ítéletének az utolsó ítélet. Amikor majd minden ember meg fog állni az ő ítélő széke előtt, és mindenkit megítél Isten azt szerint, amit ebben a testben cselekedett. Ezt nem kerülheti el senki, nyilván a hívő embereket Krisztus fogja megítélni, az ő széke eljárnak is.
A hívő embereknek az ítélete más lesz, mint az utolsó ítélet, és hívő embereket majd a megjutalmazás királyi székéhez járulnak oda. Tehát amilyen kincseket gyűjtött a földön, mindaz, amit kapott Isten kegyelméből, az szerint lesz megjutalmazva. Az utolsó ítélet pedig azoké, akik nem ismerik az Istent, és ki lesz nyilvánítva az igaz bíró által a jogos büntetés, az örök kározat és a szenvedés helye. Péter levelében, a 2 Péter 3.6.9-ben erről olvastunk, erről a tűznek való fenntartatásról, tehát az utolsó ítélet a tűz által jön el, ezt mondja. Péter másik helyen így is fogalmaz, hogy az elemek recseggel ropogva felbomlanak, és égve megolvadnak. Aztán a második Isten ítélet az állami igazságszolgáltatás. Majd a 13. részben fogunk foglalkozni ezekkel a igazságokkal. Pál apostol Isten szolgáinak nevezi a társadalmi törvényeket és az igazságszolgáltatást. És a harmadik dolog, amire kevesen gondolnak Isten ítéletével kapcsolatban. Ez pedig az, hogy amikor Isten kiszolgáltatja az embert szíve vágyai által a tisztátalanságnak. Amikor az ember úgy dönt, hogy nem Isten igazsága által akar élni, és Istennek az ítélete az lesz rajta, hogy megengedi neki az Isten. És hadd mondjam nektek, hogy a felsorolásban, itt amit felsorol a Pál, a felsorolás nem teljes, de érdemes ebből a szempontból végig gondolni, hogy te mit akarsz? Te mire vágysz? Minek adsz utat az életedben? És én minek adok utat az életemben? Milyen gonoszság az, amire az Isten azt mondhatja az életünkben, hogy jó, akkor csináld. És ez Istennek az ítélete. Olyan bolondságnak tartom, amikor emberek úgy imádkoznak, Uram, ha nem tőled van, akadályozd meg. Szerintem ez egy bolondság. Mert ha vagy akarod csinálni, vagy nem akarod csinálni. Tehát vagy be akarod tudni, mi az Isten akarata, és addig nem csinálod, de azt várni Istentől, keresztbe feküdjön az úton, és akaratunk ellenére akadályozom meg bennünket valamiben, ezt soha nem fogja megtenni. Viszont mindig kész feltárni az akaratát és szándékait azok előtt, akik keresik őt, és tudakolják őt. És Isten nem akarja, hogy a szándékai akarata ismerete nélkül cselekedjen az ember. De gyakran az ember akkor kéri neked, mikor megvan az elképzelése. És azt akarja véghez vinni, és akkor Isten akarja, hogy feküdjön keresztbe az úton. Persze átlépné, és mondta, Isten, miért nem csináltál nagyobb akadályt? Hát azért vagyok ebben a helyzetben, mert Isten nem akadályozott meg. Nem. Isten ítéletének az egyik módja tehát, amire sokan nem gondolnak, nem gondolunk, amikor megengedi azt, amit akarsz tenni. És nem kímél meg tőle. És annak következményétől se kímél meg, mert a Biblia azt mondja, hogy is elveszik tévegésük méltó jutalmát önmagukban. Az emberek nagyon bolondok, és bolondok vagyunk, mert elhisszük, hogy a kegyelem, a bűnbocsánat, az minden elég. Nem teszi meg nem történtél dolgokat. A kegyelem ebből a szempontból soha nem teszi meg nem történtél dolgokat. Tehát ha megcsinálsz valamit, a soha nem teheted meg nem történtél. Örökké ott lesz az életedben, mint rossz tapasztalat, csak párosulhat azzal, hogy Isten megbocsátotta a vétkeinket és a bűneinket. De mindig ott lesz, hogy bárcsak letettem volna. Ezt kihagytam volna az életemből. és megtehettem volna. A legrosszabb, amikor hívő emberek mondják ezt, mert ők tudják, hogy megtehették volna, de ne menjenek abba az utcába. Megtehettem volna, megtehettük volna. A kegyelem nem teszi, meg nem történt az eseményeket. A sebeket, amit kap az ember, az örökké hordozni fogja. Amikor akar valamit, megy a maga feje után, és Isten azt mondja, jól van, fiam, akkor menjél. És ez ítélet, Isten ítélete, amikor Isten ezt mondja ki valakinek az életére. Erről három ítéletről beszél a Biblia. István vértanú a kiszolgáltatottságra, amikor Isten kiszolgáltatja szívük vágyai szerint az embereket. A következőt mondja igehirdetésében az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetének 41-es versétől olvasom. Elkészítették a borjút azokban a napokban, már mint Áron vezetésével a nép, aki már úgy gondolta, hogy 40 napig van távol Mózes, és hát már nem jön, már biztos nem jön, már nem foglalkozik velünk, és Áront rávették, hogy látható Istent készítsen, olyan Istent, amit Egyiptomban imádtak, egy ápisz bikát, aki napot tartott a szarvai között, és áldozatot vittek a bálványnak, és gyönyörködve kezdik munkájában. Isten pedig elfordult tőlük, és kiszolgáltatta őket arra, hogy imádják az égseregét, égcsillagseregét, ahogy megvan írva a próféták könyvében. Véres és égő áldozatot hoztál nekem 40 esztendég a pusztában Izrael háza. Tehát itt is azt mondja, hogy akartak valamit megtenni Isten igazsága ellenében, és Isten pedig kiszolgáltatta őket, hogy akkor tegyétek, rendben van. Ez egy ítélet volt. Aztán Pál apostol a Apcsa 14:16-ban ezt mondja, az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon. Ez is Istennek a megengedő akarata, ítélete az embereken, a népeken. Megrázó és megdöbbentő, hogy emlékeim szerint a II. Világháborúban 20 millió ember halt meg. Jól emlékszem? 20 millió se. Emberre emlékszem áldozatként, és ebből tudjátok, mennyi volt a magyar? Mit gondoltok? 3-4 millió, Uramisten. Egyébként az utána következő korszakban sokkal nagyobb áldozatokat szemettünk el. 1 millió. 1 millióra teszik a II. Világháborúban. Gondoljatok bele, hány nemzet volt benne a háborúban, sokkal nagyobb nemzetek, mint Magyarország. Áldozatok arányában nagyon komoly vérveszteséget szenvedtünk. Az első világháborúban pedig, ami nem sokkal volt ezelőtt, 600 ezer magyar ember halt meg. Tehát vannak dolgok, amikor megengedi Isten a népeknek, hogy na akkor birtokolni akarsz, uralkodni akarsz. Még nem elég a terület? Te akarsz az Isten lenni? Megengedi, kiszolgáltatja Isten őket. És nézzétek meg, mennyi szenvedés, fájdalom globális szempontból származik, az ember vágyából, szívének vágyából, amikor azt akarja tenni, makacsul, megmakacsolva magát, hogy akkor is azt csinálom, amit én akarok, nem mondod meg nekem. És a szíve vágya által Isten ilyenkor kiszolgáltatja az embert a tisztátalanságnak. Ezért van az, hogy az ember egyre féktelenbbé kezd válni ezen az úton. Ezek a fékező erők elmennek az életéből. Istenek oltalmát elveszíti. Már nem védi meg az Úr. Nem oltalmazza. Mindent lerombol a gondolkodásában, amit szentnek vagy Istennek mondanak. Folyamatosan lekezdi lebontani azokat a falakat az életében, amik megvédenék őt az ellenséggel szemben. És ez apránként kezdődik el. Általában, amikor ez látványos, ott már van egy folyamat, ami megelőzi az ember életében ezt. És az ember az elköstelenség útján egyre féktelenebbű rohanva okoz magának és embertársainak egyre több és nagyobb szenvedést, és válik egyre elfajzottabbá. Az ilyen ember lelkiismerete egy idő után elhalkul, majd elhallgat, és így az ember lelketlenné válik. Emberi torzó jön létre. A Teremtő Istentől elfordult ember egyre inkább hasonlítani kezd arra, amit istenít, imád, amiért dolgozik és szolgál, olyanná kezd válni. Évekkel ezelőtt találtam egy írást, és eszembe jutott most, mikor készültem erre az igéhirdetésre, és egy utalást meg is találtam az interneten ezzel kapcsolatban. Egy Georg Huntermann nevezetű német protestáns teológus írt egy könyvet a Szégyentelenek lázadása címmel. És ebben a könyvben idéz egy Bécsben, a Bécsi Népszínházban 1971-ben előadott színdarabot. A színdarab címe ez volt, hogy Patkányvadászat. Következőképpen zajlanak az események, amit én akkor évekezőt találtam, valahol olvastam ezt, és most így megtaláltam. A színpadon egy ilyen személytelep van, a személytelepen ott van egy roncs autó. Egy férfi sétál színpadon puskával, az a keftelés, hogy patkányokat lövöldöz, patkányokra vadászik. Szembe jön vele egy nő, egymásra néznek és egymásra esnek, és közösülnek a roncsautó motorház tetején. Közben a roncsautónak az egyik ép lámpája a közönséget világítja meg. Nagyon durva művészi eszközök. Tehát, hogy kiről is szól a színdarab? Kikben vannak benne ezek a vágyak? Amik, ha elszabadulnak, mivé válunk? Milyenek leszünk? A színre belép két férfi puskával, és lelövik a két éppen közösülő embert, és erre az egyik azt mondja, emberpatkányok. Nagyon megrázó volt akkor is, amikor én ezt olvastam, de hadd mondjam nektek, Pál valami ilyen képet vizionál, és ha olvassátok Jelenések könyvét, ahol odáig fog fajzani az ember, hogy ördögeket fog imádni, és ha visszatekintünk Noé korára, akkor bizony sajnos az állapotok ilyenek voltak, sőt ennél még durvábbak is egyébként a Noé korában. Igen. Érdekes megközelítés és társadalomkritika, ami ebben a darabban megjelenik. A jelenségek okát felvázolva, hogy miért történnek ilyenek, és miért válik az ember ilyen elfajzottá, Pál apostol, tehát azt írja a Róma 1.24-25-ben, ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágya által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Ugye, a színdarab mennyire biblikus képet, az még ha tényleg a művészet megrázó eszközeivel él is. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel. Tehát elvetették Isten igazságát, és a maguk igazát, a hazugságot helyezték be a helyébe. Annyira durva egyébként, hogy mennyire működik a mai társadalomban. Az Isten igazsága szemben az ember a saját ideáját, a saját igazságát prédikálja, profétálja egyre harsányabb módon, és azt gondolják, minél hangosabban mondják, annál biztosabban igaz. Tehát hamussággal cserélik fel. És azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet, és Pál apostol azt mondja, aki áldott mindörökké, ámen. Pál, amikor ezeket mondja, mint még maga is megterhelődik tőle, azt mondja, de az Isten áldott mindörökké, halleluja, az én Uram az Úr. Az én életemet nem ez határozza meg, az én életemet az Isten határozza meg. Én, ha bűnkövetek, is hozzátérek. Én nem akarok tőle elmenni, mert sehova. Helyre állítom az életemet, arra van szükség. És kérem, hogy Isten bocsásson meg, és tegye helyre a kificamodott dolgokat az életemben. Nem akarom, hogy az Isten ítélete sújtsa az életemet, hogy kiszolgáltasson Isten a saját szívem gonosz vágyainak. Mert abban borzalmas következménye lesz. Nem kerülhetjük el annak súlyos következményét, ha a halhatatlan Isten dicsőségét felcseréljük, vagy az ő igazságát hamissággal cseréljük ki, bárkinek vagy bárminek a dicsőségével, szolgálatával és imáratával. És ez a megállapítás igaz az egyéni életünket tekintve, és bizony társadalmi méretekben is igaz. No, hát mit kezdjünk ezzel? Ez ugye jó, nehéz, nem? Nehéz téma. Eljutottam ideig, mondom, Istenem, ez annyira durva. Az? Nagyon durva. Ez van menne a Bibliába. biztos lehetne egy gyönyörű szép Zsoltár verssel, Isten szeret téged, cuki vagy. De az a helyzet, hogy nem csak cukik tudunk lenni, hanem bizony néha elvetemültek is tudunk lenni. Az ember képes elvetemült lenni. Igaz ez? Na hát mit kezdjünk ezzel? Elvetemült világ, egy csomó gonoszság, itt le van írva egy csomó gonoszság, mindegyiket láthatjuk, akár arcokat láthatunk, megszemlélhetjük, cikkeket, filmeket, bármit tudnánk sorolni. Ezekkel kapcsolatban. Na hát mit csináljunk mi hívő emberek? A 25-től a 32. versig rengeteg sötét dolog van leírva. És ebből a súlyos bűnrajstromból hajlamosak vagyunk, ami egyébként ugye undorral tölthet el bennünket, akár több ponton is, vagy néhány ponton, hajlamosak vagyunk kiemelni egy-kettőt. Ami úgy a jelenlegi inger küszöbünket, érzékenységünket úgy áttöri, bántja. Hát biztosan benne lenne a mai magyar társadalom sokaknál az, amikor azt mondja Pál, hogy a férfiak férfiakkal fajtalankodtak. Görög világban egyébként ez elég jellemző volt. És ma is, hogy el is propagandát képvisel az LMBTQ szervezetek. Tehát a homoszexualitás. Mint az istentelenség következménye. Mint a vágynak való kiszolgáltatottságnak a következménye. Aztán a másik biztos lehetne az, amikor azt írja az ige, hogy az asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel. Azaz a leszbikus hajlamaik szerint kezdték életüket élni. Ezek talán benne lennének a top 5-be. Ha a keresztényeket megkérdeznénk. Ezek a torzulások. No de, van itt más is. Úgy mi hajlamosak vagyunk így rangsorolni. Csak néhányat kiszedtem, ami ugyanebben a felsorolásban van, még ha egy picikét lejjebb is. Azt mondja, a következő torzulások például. Kapzsiság. Rossz indulat. Szülőkkel szemben egy tiszteletlen hozzáállás. És engedetlenség. Szülőkkel szemben engedetlenség. Gőg. Dicsekvés. Szószegés. Vagy éppen a szeretetlenség és az irgalmatlanság. Hát akkor hogyan viszonyuljunk ezekhez? Nem kérdés, hogy a bűn az bűn. Alapvetően a Teremtő Isten elvetéséből és az ellene való passzív vagy aktív lázadásból fakad. Ez a forrása a gonoszságnak. Pál apostol így is mondja a Róma 1.28-ban, és mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Hogy azt tegyék, ami nem illik. Tehát ez a kiszolgáltatottságban aztán eljön egy fázis, amikor már nem tudnak egészséges erkölcsi értékítélettel szemlélni az emberek a világban, a társadalomban, vagy saját magukra. Nem alkalmasak, hogy helyes, igaz erkölcsi ítéletet hozzanak, tehát megítéljék magukat, vagy egyáltalán különbséget tegyenek gonoszság és jóság között. Az ember hajlamos arra, hogy saját lelkiismeretét azzal nyugtassa meg, vagy hallgattassa el, hogy másokat megítél. Mások bűne miatt felháborodik. Kezét a szájához teszi. Uram, Isten, te borzasztó! Szörnyű! Milyen ez a világ! Feketének látja a másikat, hogy saját szürkeségéről, saját figyelmét elterelje. És ezáltal, ha egy kicsit is, de jobbnak érezze magát, mint a többi. Ismerős? Szívleljük meg hát a názareti Jézus szavait. Akit az ő körülötte serteperté élő rossz indulatú, gonosz lelkű, képmutató emberek, hogy hívtak? Vámszedők és bűnösök barátja. Nem fölényeskedett senkivel. És nem is ítélkezett senki felett. Ha valakinek, akkor neki pedig lett volna erre alapja. Mert ő tökéletes volt. Szent volt, tiszta volt. Tökéletesen felthetetlen volt. Tehát ha valaki ítélkezhetett volna az emberek felett, akkor ő ezt joggal megtehette volna. Ő azonban mentes volt minden felsorolt bűntől, és mégis azt mondja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Hát mit értsünk ez alatt? Hát akkor el kell fogadni, be kell nyelni, ilyen a világ, aztán kész. Hát nem mondhatjuk, hogy ez a rossz, hogy rossz, a jóra, hogy jó. Dehogy is. Szó nincs erről. Az ítélkezés kifejezésnek az egyik értelme az, hogy beülsz a bírói székbe, és bíráskodsz emberek felett. Az ítéletet azonban Isten egészen a maga kezébe hagyta meg, mert egyedül ő méltó vagy jogos arra, hogy ítélkezzen az emberek felett. És te meg én nem vagyunk erre feljogosítva. A másik értelme az ítélkezésnek pedig azt jelenti, hogy helyre tenni, helyreállítani, megigazítani valakit, nyilvánvalóan erre is egyedül Isten képes, ő tud helyre tenni dolgokat az ember életében, ő az, aki meg tud igazítani, és a szánkat rongyosra beszélhetjük, de az Isten lelke nem ragadja meg az ember szívét, és nem teszi személyessé az evangéliumot számára, és nem küld szabadító hatalmat és erőt az ige által az életébe, nem tud megváltozni az ember. Maximum egy jó vallásos lehet belőle nevelni, már mindent tud, meg azt mondja, hiszek Isten, és az emberek azt gondolják, ez a vége. Ugye ez a természetes szintű Isten ismeret, de ez még nem a természet feletti. Erre még majd visszatérünk. Hogyan értelmezzük tehát Jézus szavait, amit a hegyi beszédben mondott el, amikor látjuk ezt a bűnrajstromot, és szembesülünk azzal? Tehát nem arról van szó, hogy rosszat jónak mondjuk, vagy a jót rossznak, és nem is érthetünk egyet azokkal a gonosz cselekedetekkel, és nem is támogatjuk azokat sem a magunk életében, sem a társadalomban, amiről itt szó van. Nem mondhatjuk a természet ellenesre, és a természet ellenes szexuális vonzalomra, kétszer áhúzom, vonzalomra, még nem beszélek cselekedetről, mert ezt most maszatolják. A Bibliában nincs ilyen. Tehát az irányultság, az indulat, ami átjárja az ember szívét, abból lesz a beszéd és a cselekedet. Ezért Isten a szívet jobbítja meg. És a szívet szabadítja meg, és a szívet állítja helyre. Azért, hogy a szívből fakadjanak aztán a jó dolgok az ember életében. Tehát nem mondhatjuk természetesnek a természetellenest. Mit nevezünk azonban természetesnek, hiszen ma azt mondják a más nemhez vonzódók, hogy nekem ez a természetes. Tehát miért mondod azt, hogy ez természetellenes? Hát nekem ez a természetes. Hát te vagy a természetellenes, hogy neked ez nem tetszik. A Biblia értelemben a természetes a teremtés rendjéhez való igazodás. Az Isten által való teremtéshez való igazodás jelenti. Ez a természetes. És ezt nevezi természeti törvénynek. De ez még mindig nem az Isten evangéliuma, csak távolról, messziről szemléli. Mi nem elégszünk meg ezzel a természeti törvény igazságával, mi egyedül az Isten igének kínlakoztatásával vagyunk elégedettek, és ennek mentén igyekszünk élni az életünket, és magunkat megítélni először. Tehát Isten lelki rendje a teremtésben nyilvánvaló. Ez pedig az, hogy a szexualitás egy férfi és egy nő élethosszig tartó házassági szövetségbe van elhelyezve. Ez a Biblia. Ezt megerősíti a Mózes könyve, és megerősíti a názáreti Jézus Krisztus tanítása is. Legalább két tanú, de inkább három. Azt mondja az 1 Mózes 2.24-ben az írás, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, azaz isához, az pedig nő, nőnemű lény személy. Ez van benne a Bibliában. Ezt megerősíti a názáreti Jézus is a Máté 19.4.5-ben, hogy férfivá és asszonyjá teremtette Isten az embert, ott is hímnemű és nőnemű személyekről beszélünk, egyértelműen. Ezért azt mondja, elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és amit az Isten egybeszerkesztett, azt ember ne bolygassa. Tehát ez az Isten igének kinyilatkoztatása, kijelentése. Amit az Isten egybeszerkesztett, azt az ember ne bolygassa, ne válassza szét. Ne csináljon különböző színeket hozzá. Mert az Isten egyértelműen kijelentette az ő tökéletes akaratát, és ez a természetes. Ugye Mózes könyvében, tehát azt olvastuk, hogy 1 Mózes 1.27-ben megteremtette Isten az embert a maga képmására, ugye Ádámot, itt az áll, Isten képmására teremtette férfivá, azaz zakár, azaz hímnemű lény, és nővé, azaz nőnemű lényé teremtette őket Isten. Ezt olvasjuk tehát a Bibliában. Mózes könyve és Jézus tanítás alapján tehát ki kell mondanunk, hogy sem a homoszexualitás, sem pedig a leszbikus vonzalom, illetve kapcsolat nem tekinthető Isten rendje szerint valónak. Hát akkor mit jelentenek Jézus szavai, amikor azt mondja, ne ítélj és ne ítéldess? Na most akkor hogy jövünk ki ebből? Hát el kell olvassuk a folytatást, amit a hegyi beszédben Jézus mond, a 7. rész 2. és 3. versében. Mert amilyen ítélettel ítéltek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Tehát mit mond az Úr Jézus? Gyakran mondom, vegyél egy krétát, rajzolj egy kört, állj bele, és az ítéletet kezd a körön belül. És ha már ott mindent rendben találsz, és oly szent leszel, mint maga a názáreti Jézus Krisztus, akkor kezdhetsz ítélkezni mások felett. Mindenki először a saját házatáján söpörjön. Mert Isten az ítéletet, az igazságos ítéletet a maga kezében hagyta meg, ahogy a Júdás levelében 1.14.15-ben és a Jelenések könyve 18.20-ban is olvassuk ezt. Isten jogosult egyelül arra, hogy ítéletet mondjon emberek felett, mert ő abszolút fedhetetlen. És haragja is féltőn szeretetéből fakad. Haragvó szeretettel és szeregző haraggal viszonyul az emberek gonoszságához az Isten. Mert nem azt akar Isten, hogy elvesztenek az emberek, ahogy Péter mondta, hanem hogy azt mondja, hogy mindenki megtérjen. Azok is. Na most gondolj bele, ha megengedjük magunknak az ítélkező lelkületet, hogyan lennénk mi korunk Noé? Hogyan lennénk mi Noé követői, Péter követői, Pál apostol követői? Hogyan lehetnénk mi tanúbizonságtevők, hogyha már elítélnénk az embereket? Hogy hinnénk abban, hogy az Isten meg tudja őket változtatni? Ha csak nem telünk meg azzal az örömmel és háladással, hogy bár bűnben éltem, de rajtam megkönnyörült az Isten. És nagyon nagy értéke van a számomra az Isten bűnbocsátó kegyelmének, hogy a romlottságom ellenére az Isten nem ítélt halálra, hanem a fiát Jézus Krisztus adta az én bűneimért, hogyha hiszek ő benne, megbocsátást nyerjek, és megmeneküljek a gonoszságtól, és megváltozott életet legyek képes élni az ő hatalmas ereje által, és nem a saját erőfeszítéseim nyomán. Tudtok egy gyenge ámen mondani erre? Na most az embernek a szelleme, a szíve tele van ezzel a felismeréssel, megtapasztalással, hogy a názáreti Jézus mondja, hogy lásd gerendának a sajátodat. Mert ugyanúgy elkárhozol, ha meg nem térsz, mint akinek azt gondolod, hogy betongerendák lógnak a szeméből. Ráadásul alkalmatlanná is válsz arra, hogy az emberek felé szolgálj, ha már elítéled őket. Az embert veted el, és nem pedig a bűnt nevezett bűnnek. Bűnt nem mondhatod igazságnak, mert megint alkalmatlaná teszed magadat arra, hogy evangéliumot hirdess és szabadulást hirdess a foglyoknak. Mert a foglyokról azt mondod, hogy szabadok. Arra, hogy bármit megtehetnek. Egyébként ez igaz, csak nem szabadok, hanem rabok. saját kívánságaik és vágyék rabjai. Az én nagyszerű tapasztalatom az volt, hogy mikor megszabadított engem az Úr, és már nem mentem a buliba a következő héten, akkor átéltem azt, hogy szabad vagyok nem menni. És akkor ébredtem rá, hogy mekkora nagy rab voltam a magam elméleti szabadságában, hogy húzott és vitt az ösztön. És utóbb szabadultam meg Isten hatalmas szabadítása által. Áldassék az ő neve, aki áldott mindörökké, mondja Pál apostol. Amen. Isten helyre akar állítani minden embert, helyre akarja igazítani az embert, mert Isten az, aki megigazít. A Római Levél 8. részében, 33. verstől mondja az Isten igéje. Így tehát, ha saját magunk számára veszik a kegyelmet, és a saját házunk táján söprünk, alkalmasokká válunk arra, hogy a legelvetemültebb, a számunkra legdurvább élethelyzetben lévő ember felé is a megmentés, igaz igét hirdessük, hogy van ebből szabadulás. És ne megnyugtassuk a bűnben, hát ilyen keresztény, álkeresztény együttérzésből, meg hát nagy szeretet, meg love, meg minden, meg egyéb. Ezt nem jelenti, de nem is jelent szeretetlen ítélkezést. Mikor az úrvacsorára való gondolkodást próbálja segíteni az apostol, akkor a korintusokhoz írt első levél 11. részében, a 31-32-es versben a következőt tanácsolja. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Még akkor is Isten a kegyelmét próbálja közölni velünk, hogy ráébredjen az ember, milyen Isten nélkül élni. Ha elindultál Isten nélkül utadra, jó ez neked? Tényleg ezt akarod? Térj észre, ez még nem késő. Majd más helyen így hív bennünket Krisztushoz a drága ige, és tárja fel a szellemi vakságnak okait a 2 Korintus 4:1-től. Ezért tehát, mivel ilyen szolgában állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Amit nem lát senki, de Isten látja. Nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének, az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, ez nem azért nem világos, mert nem mondtuk el világosan, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek gondolkodását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Semmi és senki nem tud megvilágosítani egy embert, csak az Isten világossága, megvilágosító ereje az evangélium. Nincs más. Nem lehet megmenteni az embereket önmaguktól. Csak az evangélium világossága tudja megadni nekik, hogy a vakságból a szemük megnyíljon, a sötétségből világosság támadjon fel. Arra azt szoktuk érzékeltetni, hogy az ember, mikor fölkapcsolja a lámpát a szobájába, látja a rendetlenséget, a rumlit. A bűzt lehet érzi, de mikor felkapcsolja a lámpát, látja annak okát is, ki lehet takarítani. Ezt csinálja az evangélium. Megvilágítja az ember szívének a romlottságát, és megvilágítja a keresztet, a szabadulás egyedül helyét. Hogy Jézus Krisztus a te romlottságodért halt meg, hogy neked ne kell elveszni, hanem örök életed legyen. És ha hiszel ő benne, megszabadít téged a bűntől és az ördög hatalmából. Áldassék az ő szent neve. És neki van hatalma arra, ha kell, fenyítő bottal, de visszatérítsen az ő útjára. Amen? Annyira szeret. Attila, kaptál fülest az Istentől? Ú, én is. Halleluja. Jó az Úr? Jó az Úr. Az evangélium igazsága világosítja meg az ember szellemét és szívét, és ismerteti meg Isten üdvözítő hatalmát Jézus Krisztusban. Mert nincs üdvösség senki másban, és nem is aratott az emberek között az ég alatt más név, amely által megmenekülhetnénk, üdvözülhetnénk. Csak is a Jézus Krisztusnak a neve. És akkor értitek, hogy Pál apostol a korábbi igehirdetésekben már tanulmányozott szakaszt miért mondja, és miért követi ez a szakasz, és majd a harmadik részben újra az evangélium győzedelméről fog beszélni, hogy miért hirdeti az evangéliumot. Mert Pál így gondolkodott az emberekről. Nem szörnyűködött. Nem azt mondta, hanem a meggyőződése volt, ha a bűn megsokasodik, a kegyelem még jobban kiárad. Ha sok a szemét, nagyobb lesz a nagy nyomású mosónak a sugara. Több víz lesz. Mert több kell neki. Ha valamit fel lehet felmosó ruhával takarítani, valaminek csak hangyasabb. A hangyasabb kell, hogy mindent felmarjon és elpusztítson és feltakarítsa. Istennek van hatalma arra, hogy az embereket megszabadítsa. Bármi messze is sodródtak el az Isten világosságától és kegyelmétől. És nincs Istennek egyetlen ember sem, akire lemondott volna, míg él. Erre szokták mondani, de a fáraót is meg van írva, hogy haragjárat adta vissza. Hát utólag elolvastuk mi is. De bocs, hát Mózes azért mégis mindig visszament hozzá. És ő mégis a maga korában profétált, hogy térenészhez. Tehát a mi dolgunk nem az, hogy ki fog a pokolba jutni, hogy húzunk egy strigulát. Na, itt a baloldali szomszéd, pokol. Jobboldali szomszéd, még van egy esélyed? Ez semmi közünk ehhez. Isten nem a mi hatalmunkba adta ennek a megítélését. Viszont nekünk adta az evangéliumot. Amelyet, mint Noé a maga korában, mint igehirdetésben, mint az Istennek való engedelmességben, az életének a életében az engedelmesség bemutatásával hirdetni tudott. És ez az a hitelesség, és ez az, ami az igaz kereszténységben társadalmat átszövő, átformáló erő tud lenni. Az igaz kereszténység az abból áll, hogy nem egy prédikátor van, aki tudja a frankót. A prédikátor hirdeti az igét, és bátorítja a többi prédikátort. Kiki a maga helyén hirdesse az evangéliumot. Az igaz kereszténységben minden ember követel a Krisztusnak. Nagy követel a Krisztusnak. Ennek a felismerése által járja át a társadalmat. Isten igének igazsága. Ott, ahol mi vagyunk és élünk. Tehát Pál apostol így buzdít téged is, és engem is. Pontosan emiatt a megértés miatt, mert hát, hogyha ő tényleg ilyen sötéten látta volna a világot, mint ahogy mi érthetnénk félre az ő szavait, akkor nem mondja azt, amit mond. Hogy nem szégyellem az evangéliumot. Hiszen, olvasok együtt, Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Amen. Ne szégyeljük az evangéliumot, és ne szálkázzunk, hanem engedjük hatni az Isten beszédét saját életünkre nézve, hogy soha ne kelljen Istennek azt mondani, jó van, ezt akarod? Akkor csináld. Átéltük már, hogy tudtuk, hogy rossz, és mégis megtettük. Volt már ilyen? Hát nagy kegyelem, hogy nem ölt meg bennünket Isten azonnal. Mert ahogy néha mi gondolkodunk másokról, ebből ez következne. Hanem még engedte megélni a következő pillanatot, és amikor már meg is bántuk. És azt mondtuk, hogy ó, Istenem, Uram, fáj a lelkem. Bárcsak soha nem mondtam volna ezt. Bár csak soha ne tettem volna ezt. Könyörülj rajtam, bocsáss meg, tisztíts meg, szentelj meg. Halleluja. Ó, milyen jámból rá tud várni a lélek. Ugye? Mint önigazságában felfúvalkodva, másokat ítélgetve, és elítélve járni. Mennyivel jobb az alázat útján, az Isten valóságos szeretetétől áthatva lenni. És azt mondani, Istenem, utálatos bűn, vétek, kározatos dolog, de neked van hatalmad arra, hogy megmesd őt. És én nem teszek le róla. És nem lesz annyira büdös, hogy nem menjek oda hozzá azt mondani, hogy figyelj, Jézus szeret téged, meghalt a te bűneidért is. És van egy másfajta élet, mint amit te most élsz. És nézd meg a Bibliában, itt van leírva, hogy mi az igazság. Mert én nem szégyellem az evangéliumot, mondja Pál apostol. mert Isten eleje az. Hát ezzel kezdi, és mondja, na ehhez kell az erő, tesók, amit itt leírok nektek utána. Mert ez a világ, ilyen a világ, és ilyennél válik a világ. De amíg a világ világ, és lesz itt evangélium, és lesznek itt keresztények, mindig lesznek megtérők is. Mert ahol a gonoszság megsokasodik, ott még bőségesebben kiárad Isten kegyelme. Amen.